Menj el, atyánk! Köszönjük azt, hogy van arra lehetőségünk, hogy eljöhessünk ide, és a Te igédet hallhassuk. Kérünk, atyánk, tedd készi a mi szívünket, hogy amit hallunk, az a szívünkig is elérjen. Te tégy minket készi. Amen. Ezen a zifin a végigvennénk röviden, megpróbálnánk a világosság és a sötétséggel kapcsolatos igéket a Bibliában. Ehhez írtam, hogy ha lehet, akkor mindenki hozzon Bibliát. Kérdezem, hogy kinek nincsen, és ki hozott talán két Bibliát. Előjáróban annyit, hogy ezzel kapcsolatos igéket hát több hónapon keresztül szolgáltam Isten, és így egy-két hónapig készültem erre az alkalomra. Úgyhogy ilyen szempontból azért is volt számomra ez annyira örömteli, mert mint hallgattam prédikációkat, igéhirdetéseket, hogy újabb és újabb dolgokat világított meg ezzel kapcsolatban Isten nekem. És hát akkor kezdjük az elejére, a teremtéskönyvére. Először a világossággal kapcsolatos igét nézzük meg. A Biblia első oldalán már olvashatjuk, hogy Isten teremti a világosságot. 1 Mózes 1:3-4-be.
Akkor ezt mondta Isten, legyen a világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.
Ez a világosság, amiről itt szól, az egész mindenségnek a veleje, legnagyobb isteni titok. János apostol levelében még azt olvashatjuk, hogy Isten maga a világosság. 1 János 1:5-ben.
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
Igen, és ehhez az igéhez még szorosan kapcsolódik a Jakab levélben.
1:17-en. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása.
Igen. Szóval erről beszéltünk, hogy egyrészt, hogy Isten teremti a világosságot, Isten maga a világosság, és most meg kéne, hogy mindenki keresse ki a János evangéliumát, és így szép sorjában, aki a János evangéliumát kapta egytől, olvassuk fel azt, de a többiek viszont kövessék szemükkel. A János evangéliuma, első fejezet.
Kezdetben volt egy ige, és az ige volt az Istennél. Isten volt az ige. És kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őben van az élet, és az élet van az emberek világossága. A világosság a sötétségnek tűnik, a sötétségnek fogadkozik. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világossággal, és hogy mindenki így jár általa. Nem ő volt a világossággal, hanem a bizonságot tegyen. Az ide volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba.
A világban volt, és a világ általa lett. A világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az ő életfogadták őt.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Ebből a három igehelyből már pontosan meghatározhatjuk a sötétség fogalmát. Ahol még nincs, vagy már nincs ott az Isten. Ott nincsen világosság, élet. Mert Isten a világosság és az élet. Élet hiányában sötétség és halál van. A Biblia sokszor az életet és a világosságot és a sötétséget és a halál szinonimaként is használja. Édenben Istennel a világossága teljes, tökéletes kapcsolatban volt az ember. Az ember azt olvassuk, hogy a bűneset előtt mezítelnek voltak. Ott egy olyan héber szó szerepel, ami azt jelenti, hogy tiszta és átlátszóak voltak Isten előtt. És ezért egymás előtt is. Isten egy tiltás is adott az embernek az 1 Mózes 2:17-ben.
De a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél,
mert amely napon egy Indra arról bizony meghalt.
Bűnesetni, ahogy megkóstolták azt a gyümölcsöt, a szó lelki értelmében meghaltak, mert itt erről a halálról beszél a Szentírás. Isten az élet forrása, és aki tőle elszakad, az a halál fia. Már, és ezt visszafordítani már nem lehetett. 1 Mózes 3.8.
Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelet a kertben, elrejtkezett az ember és a felesége az Úristen elől a kert fáj között.
Az ember az Isten nélkül lelki értelemben sötétségben van, miközben rejtőzik folyamatosan a bűneset óta Isten elől, sötétebbnél sötétebb cselekedeteket követel, mert a gondolatai is megsötétettek. Ezt tanítja a Szentírás. Mivel maga Isten a világosság, és nincs benne sötétség, ezért ki kellett onnan űzni el bennünket, mert a kettő nem fér össze. Fizikai törvényben is úgy van, hogy nincs olyan, hogy egyszerre sötétség van, mert egy világosság. Vagy az egyik van, vagy a másik van. És Isten nem akarta, hogy mi a sötétségben maradjunk. Ő mindent annak érdekében megtett, hogy ebből kiszabadítsa minket lelki sötétségünkből. És elküldte a fiát, a világ világosságát, ahogy olvastuk János evangéliumában. Ezt a proféták által már az Ószövetségben és az Új Szövetségben is megmondta, hogy meg fog jelenni az igazi világosság. Pár igét vegyünk, ami evel kapcsolatosan ilyen profécia, hogy meg fog jelenni a világosság. Ez az Ézsaiás 9.1-ben.
A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát. A halál árnyékán a földje lakókra világosságra
tud. Egy másik proféciát.
Én az Úr eltettem a hivasságért, én fogom a kezedet. Megöléklek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket.
Az Úr néphéhez küldi a szolgáját, a világ világosságát, és nem csak az ő választott népéhez, hanem ahogyan is olvassuk.
Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében jöjjönék szolgám. A fogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
Kezdve a világosságot, mert eljött világosságod, úgy dicsősége rajtad felfel. Mert íni, sötétség borítja a földet, és éjszaka a mindeket, de rajtad eltámadott Úr, és dicsőség rajtad megláthatjuk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt kényességhez.
Igen. És az Ézsaiás igékhez képest több száz évvel később Simeon szájából az Új Szövetségbe is hallunk egy profécia.
Mert látták az én szemünk az örökségedet, amelyet készítettél minden népeknek szemelásztával. Világosságból a fogányok megvilágítására, és a szemünk a világos örökségével.
Igen. Ezek voltak én csak kiszemezett pár proféciák. Isten konkrétan megmondta, hogy meg fog jelenni a világ világossága, és Jézus magát is a világ világosságának mondja.
Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem többé lesz, azért megjelenése.
Még a világban vagyok, a világ világossága vagyok.
Én világosságú jöttem a világra, hogy senki nem maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz.
Igen, ahogy eddig olvastuk, Jézus a világosság, az élet. De mi milyenek vagyunk, mit ír rólunk a Biblia? Mi az, ami ránk jellemző, vagy nem jellemző? Ki eldöntheti a következő igékből, hogy hogyan áll, ha ezt teszed, vagy nem teszed? Ezek az igék, amiket most fel fogunk olvasni, ez egyfajta tükör lesz előttünk, hogy meglássuk, hogy milyenek vagyunk. Alapvetően az a furcsa dolog, hogy mi nem szeretjük Istent, hanem inkább szeretjük a sötétséget. Jánosban.
Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne leteződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
Igen. Hogy olvastuk, hogy aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, de le ne lepleződjenek a cselekedetei. És vizsgáljuk meg azokat a kérdéseket, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha mindenki tudná, hogy milyen internetes oldalakat olvasom, vagy miket nézem. Vagy mit szólnál ahhoz, hogyha mindenki most így hirtelen meglátná a te gondolataidat, hogy mit gondolsz a másikról, és teljes mértékben átlátszó is tiszta lennél. Úgy örülnél neki, hogy jaj, de jó, vagy inkább újból el akarnád takarni a gondolataidat. Újból el akarnál bújni, mint a bűnesetnél az ember. Ha nem akarunk a világosságban, fényben lenni, akkor természetes reakciónk, hogy takargatjuk magunkat. És ennek az lesz a következménye, hogy a sötétség hatalmába kerít. A következő ige szintén jó kiindulás arra, hogy megállapítsuk, hogy a világosságban vagy a sötétségben vagyunk. Ez mégpedig olyan, hogy hogyan viszonyulunk a körülöttünk lévőkhöz, szüleinkhez, testvéreinkhez. Ez alapján is eldönthetjük, hogy világosságban vagy a sötétségben vagyunk.
Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét.
Vagy másik, igen.
A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség?
Uh-huh. Ez az igen még a következő kérdéseket is felveti számunkra. Mire és hova nézünk? Ha valakire ránézünk, akkor reménytelennek látod, vagy bizakodó vagy? Kérdés, hogy mit engedünk be a szemünkön, a szívünkbe és a gondolatainkba. Hogy ez megvilágosítanak, vagy elsötétítenek. Születésünktől fogva írja az ige, hogy Isten haragja van rajtunk, addig, amíg el nem fogadjuk Urunknak és parancsolónknak Jézust.
Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem el hogy életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Igen. Mi emberek, mi is ilyen sötét alakok vagyunk, nem kívülről, de belülről jön a sötétség. Génjeinkbe hordozzuk, születésünktől fogva árasztjuk. Ugye a Róma 3.12-ben Pál apostoltól olvasok.
Minden elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki ott tegyen, nincs egyetlenet sem.
Párkapcsolata és a házassággal kapcsolatban is meg kell vizsgálnunk, hogy akivel össze szeretnéd kötni az életedet, számára ki az első.
Ne legyetek hitetlenekkel fel a másikában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel.
Igen, és legvégül konkrétan a Galata levél részletesen felsorolja a sötétség test cselekedeteit. Károly fordítás azon?
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvaló, melyek ezek. Házasság, törés, parancsság, tisztanság, duvátodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, potvartodások, visszavonások, pártítések, hírítség, gyilkosságok, részegségek, szobzódások és ezekhez hasonlók. Melyekből előre mondom nektek, amit éppen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Azt írja, hogy akik ezeket cselekszik, Isten országának örökösei nem lesznek. Vagyis örök halálba maradunk, ha ezek közül egyet is elkövetünk. Annak a következménye, hogy meg kell halnunk. A bűn zsoldja a halál. Sötétségünktől és a vétkeinktől, rossz tulajdonságainktól vágyódunk szabadulni jobb esetben. Felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan kerülhetünk a világosságba, hogyan tudunk a sötétségünktől, haláli állapotunktól szabadulni. Csak is úgy, hogyha Jézus világossággal ragyog ránk. Egyedül ő képes világossá tenni minket. Olvassuk be a következő három igét.
Mert nálad van az élet forrása, a te világosságból által látunk világosságot. Mert te jutott nekem Jézus Uram, én is utalatod nekem Istenem a segítségem. Te vagy Uram, ha Jézusem, az Úr, mi is utalatod nekem a segítségem.
Igen, Jézust minél jobban megismerjük, az ő világosságába egyre jobban minél jobban megvilágítatunk, egyre több hibánkat, vétkünket látjuk meg, és le tudjuk tenni az ő kezébe, ahogy ezt a példabeszédek könyvében is olvashatjuk. Példabeszédek 4.18.
Az ivatokos fénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, ami minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják mindenütt meghalni.
Ahogy olvastuk, hogy volt a bűneset, utána Isten elküldte, hogy proféciáljunk a világ világosságát, és utána mondja, hogy Jézus tudja egyedül elvenni a mi sötétségünket, és sokszor felmerül, hogy ettől a gondolatainktól, hogy egész lényünktől, ami Istennek nem kedves, hogy ettől szabadítson is meg minket, és akár csak a Zsoltár írok, vagy Mózes is. Olvasunk pár olyan igét, aki a Zsoltár íróktól, amikor fohászkodnak, hogy az ő sötétségüket Isten világosítsa meg, vegye el tőlük.
Nézd ide felejéken, Uram Istenem, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam halálra. Seregek Istenet, állíts helyre minket, világból tett a te országot, hogy megszabaduljunk.
Addig volna szabadítani szolgádról, és taníts engem rendelkezéseidnek.
Igen, ahogy olvastuk itt, több Zsoltár írő is mondta, hogy világosítsd meg szemeimet, te orcádat világosítsd meg a te szolgádon. Hogy mit is jelent, hogyha Isten megvilágosítja, mert engem sokszor foglalkoztatott, amikor az Ároni áldásban is van, hogy világosítsd meg az orcádat rajtam, és hogy az számomra ez mindig olyan elvontnak tűnt, hogy konkrétan mire itt is értsek. És világosságban jobban és tisztában látjuk a saját helyzetünket. Isten világossága által feltárja a titkos és elrejtett bűnünket, ahogy a Jobb 12.22-ben is.
Feltárja a sötétségben mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza.
Igen. Sokszor van az, hogy szavainkkal kérünk, hogy Isten világosítsa meg, lássuk meg a bűneinket, hogy milyenek vagyunk. Komolyan is gondoljuk, hogy Jézus hozza felszínre a sötét gondolatainkat, szavainkat, indítékainkat, tetteinket. És amikor mi világosságra hozza, akkor mégis mi hogyan reagáljunk. És nekem többször eszembe jutott, hogy meg is figyeltem önmagamat, hogy első reakcióm, hogy tagadom. A tagadás az többféleképpen is lehet. Egyrészt, hogy visszatámadunk, hogy jó, hogyha mondjuk akár csak Barnus vagy bárki a körül, mondjuk az én férjem, vagy nálatok barát, tesó, szülő mondja. Első reakcióm, visszatámadunk. Jó, te pedig azt nem csináltad jól. Jó, te meg, jó, ebben én hibáztam, te meg abban hibáztam. Vagy múltkor te is rosszul csináltad. És ilyenkor azt mondjuk, elhárítjuk a mi vétünket, hogy nem, mi nem vagyunk sötétek, rögtön a másikra tereljük a szót, vagy. Másik személy a kifogás. Ő nem ismer engem, hogy mer nekem ilyet mondani. Ő nekem ne beszéljen. Vagy harmadik ilyen tagadó, elhárító mechanizmusunk, elpoénkodjuk, elhumorizáljuk. Ebben is így kisebbnek tettetjük. Ez jó, sokszor nem merül fel bennem, hogy ez így tagadom, de így az a következmény, hogy nem vallom meg, hanem hát ez olyan nem nagy dolog előfordul. Vagy, negyedik, hogy vétkénket kisebbnek tüntetjük fel. Ha például mondjuk nem pontosan csináltunk meg valamit, nem időben értünk valahova oda, nem olyan nagy dolog belefér. Egyszer-egyszer előfordul. Nem dől össze a világ, hogyha ez most ez így történt. És rögtön ezzel is a vétkünket kisebbítjük. És ki az a, tegyük fel magunkba a kérdést, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, akik kerekperec megmondja a véleményt rólunk, vagy a vétkünket. A stílus az nem számít. Szívünkben egyrészt köszönetet mondunk neki, hogy annyira, hogy nem akar minket a sötétségben, a bűnben hagyni minket. Hálát adunk Istennek azért, hogy rám egy szolgálja, megmondta a mi vétkünket, hogy nem maradjunk a sötétségben. A világosságban sokkal inkább látszik a szennyünk. Erre egy példa jutott eszembe, hogy kicsi koromban, amikor takarítottam, akkor anyukám mindig utánam jött, és megnézte, hogy mindenhol letöröltem a port, mindent kisöpörtem, tényleg legapróbb részletéig megvizsgálta a tárgyakat, és picit bosszantott, hogy minek kell újra és újra megnéznie, akkor már az lenne kiderül, akkor én nem jól csináltam meg, és akkor újra kell kezdenem, és ennek nem nagyon örültem, viszont így tanított meg engem anyukám, hogy alaposan takarítsak ki. És jobb, hogyha e világon derülnek ki a szennyünk, itt, és itt már van lehetőségünk arra, hogy Jézusnak ezeket megvalljuk, és megbocsátja nekünk, hogy ne majd halálunk után előtte kelljen szégyenkeznünk. Lukás 8:17.
Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágon kerül, és nincs olyan titok, amely kinek adódnak, és ismeretlenül
van. Előbb vagy utóbb minden kiderül. Jobb, ha már ezen a földön kiderül, a rejtett dolgaink, mint majd utána halálunk után kelljen szégyenkeznünk, szembenéznünk velük, amit neten egyénileg vagy kollektíven védettünk, ahogy Isten népének is szembe kellett ebben néznie. És Isten bátorítást is ad több helyen arra, hogy ezeket a sötét dolgainkat, ezeket ne takargassuk, ne rejtsük vissza, ne poénkodjuk el, ne kisebbítsük, hanem valljuk meg előtte, és hagyjuk el.
És ne legyen közösségek a sötétségnek gyümölcselen cselekedetével, hanem inkább megismerjétek azokat.
Ez pedig a károsztatás, hogy a világosság eljött a világra, és emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszok voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy a cselekedeteit felmentedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
És a következő Róma 13:12.
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elhagyott. Vessük fel az egyik sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság terveit.
Igen. És Jézus fel is szólít minket, hogy János 8:12-ben.
Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem meghat a sötétségben, hanem ővé lesz az Istennek világossága.
Ja, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ez a kettő lehetetlen Jézussal, és egyben a sötétségben legyek. Kettő egymást kizárja. Itt kell nagyon vigyáznunk, hogy amikor én sötét dolgokat végzek, akkor nem vagyok Jézussal, vagyis a halálban vagyok. Ez félelemmel kell eltölteni minket. Amikor Jézus felvette bűneinket a keresztfára, akkor elszakadt Istentől, ekkor kiáltja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Olvassuk el ezt részletesebben a Máté 27-ben.
12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra távon Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Rama Sabachthani. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak. Ide is kívja. Egy közülük azonnal elfutott, hogy hozott egy szivacsot, megtöltötte elcettel, látszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön a ízés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
Jézus halálakor is sötétség volt, és ez egy jel volt. Ebből az égi jelensége is Isten bemutatta, hogy Isten nélküli állapot sötétséggel jár. Maga Jézus, aki bűnt nem ismert, felvette a mi bűneinket, így elszakadt az Istentől, és ez a halál. Eddig a Biblia első lapjától kezdve végigvettük, hogy Isten teremti a világosságot, a bűnesetnél a világosságból kiestünk, Isten Jézusban lehetőséget adott és ad, hogy hozzá a világossághoz visszatérjünk. Csak mi is akarjunk a világosságba menni, felfedni, meg akarjuk ellátni mi bűneinket. És ne akarjuk a bűneinket, vétkeinket, sötétségünket különböző trükkökkel takargatni, hanem fedjük fel, és valljuk meg. Ezután a Biblia utolsó lapjain olvashatunk arról, hogy az utolsó ítéletkor kétféle állapot vár minket. Vagy örökké Jézussal, a fényességgel, vagy örökre távol, ahogy ezt több példázatban is elénk tárta Jézus. A Máté 8.12-ben.
Ez ország fiai pedig kivetetnek külső sötétségre, holott lépten szívások voltnak kikorlatásra.
Már itt a Földön, ha Jézussal, világossággal vagyunk, szoros kapcsolatban, közösségben, akkor halálunk után is az ő fényében és a közelében fogunk élni. Ha az ebben az életben a Jézus, a mi Úrunk, a mi világosságunk, mi életünk, akkor halálunk után is vele a világosságban fogunk lenni. Ő látható fényében fogunk tovább élni mindörökké, ahogy az Ézsaiás és Jelenések könyvében is több helyen mondja. Ézsaiás könyvében.
Nem a napszak többé napvilágod, és nem a holdfényed világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyártod napjai.
Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány.
Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.
Ennyi. Ez egy picit tömör volt, meg nagyon sok ige elhangzott. Ezek az igéket forgassuk magunkba, hogy Mária is forgatta, amikor angyal kijelentette magát. Aki ebben kapcsolatosan kérdése van, beszélgethetünk, de be is fejezhetjük imádsággal. Akkor fejezzük be közös imádsággal.